Kedves hallgatom! Isten így figyelmezteti népét a Sínai hegynél. És vonj határt a nép körül, és mondd: őrizkedjetek fölmenni a hegyre, még a szélét se érintsétek. Meg kell halnia mindenkinek, aki érinti azt. Mózes második könyve, 19. rész, 12. vers. Azután ezt ajánlja Mózes által a népnek. Nem szabad kézzel hozzányúlni az ilyenhez, tudnélik a vétkezőhöz, hanem meg kell kövezni, vagy nyíllal lelőni. Akár állat, akár ember az, nem maradhat életben. Majd csak ha a kürt hosszan zeng, akkor szabad fölmenni a hegyre. Akkor lejött Mózes a hegyről a néphez, elrendelte, hogy a nép szentelje meg magát, és mossák ki felső ruhájukat. Majd ezt mondta a népnek: legyetek készen harmadnapra, asszonyhoz ne közeledjetek. A harmadik napon virradatkor pedig mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor megrémült az egész nép a táborban. Mózes második könyve, 19. rész, 13. verstől a 16. versig. Ez nem ünnepi fölvonulás, hanem ez az Isten törvényének az átadása. Ez félelmetes élmény, és a nép remeg a hegy közelében. Mózes pedig kivezette a népet a táborból Isten elé, és ők megálltak a hegy lábánál. A Sínai hegy egészen füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon rengett. A kürt zengése egyre erősebben hangzott. Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszállt tehát az Úr a Sínai hegyre, a hegy csúcsára, és fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára. Mózes fölment. Az Úr így szólt Mózeshez: menj le, és intsd meg a népet, hogy ne törjön előre azért, hogy lássa az Urat, mert akkor sokan elesnek közülük. Mózes második könyve, 19. rész, 17. verstől a 21. versig. Egyes izraeliták azt gondolták, hogy látnak valami különöset, de nem láttak semmit. Csak hangot hallottak, és mind e mai napig igaz, hogy Isten soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. János evangéliuma, első rész, 18. vers. Még a papok is, akik különben közeledhetnek az Úrhoz, szenteljék meg magukat, hogy rájuk ne roncson az Úr. Mózes azt felelte az Úrnak: nem jöhet föl a nép a Sínai hegyre, hiszen te intettél így bennünket. Vonj határt a hegy körül, és tartsd szentnek azt. De az Úr ezt mondta neki: indulj, menj le, és jöjj fel Áronnal együtt. De a papok és a nép ne törjön előre, és ne jöjjenek föl az Úrhoz, hogy rájuk ne roncson. Mózes tehát lement a néphez, és ezt megmondta nekik. Mózes második könyve, 19. rész, 22. verstől a 25. versig. Izrael megfogadta a törvény megtartását, és ekkor olyan hibát követett el, amit nem tett volna meg, ha tudta volna magáról, hogy mennyire gyenge. Ez nagy ellentét a törvény és a kegyelem korszaka között. Isten átadja Izraelnek a 10 parancsolatot, aztán megtiltja a bálványimádást. Isten látogatása félelmetes hatással van a népre. Ott a hegyről útmutatásokat ad nekik az oltárral kapcsolatban. Mózes második könyve 20. fejezetében olvasunk a törvényadásról. Először a 10 parancsolatot kapják meg, de ez csak része a törvénynek. Az oltárra vonatkozó útmutatásokat is átveszik. A törvény és az oltár együtt jár. A törvény kijelentette, hogy az ember bűnös és megváltóra van szüksége. Oltárnak kell lennie, amin fölajánlják az áldozatot. Vért kell ontani a bűn eltörléséért. Bizonyára van tükör a fürdőszobádban, ami a törvénynek a képe, és ott van a mosdókagyló a tükör alatt. Nem a tükörrel mossuk magunkat, mert az csak bemutatja, hogy szennyesek vagyunk. Éppen így a törvény a tükör, amely kijelenti a bűnt. A tükör alatt van a mosdómedence. A törvény első része volt az Izraelnek átadott 10 parancsolat, ami erkölcsi törvényrendszert tartalmazott. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Mózes második könyve, 20. rész, 1. és 2. vers. Isten ezt mondja. Kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, és ezen az alapon akarom neked adni törvényemet. Izrael kérte a törvényt, és Isten kötelezte rá a népet, és először a 10 parancsolatot adta. Számos gondolatot kell megfogalmaznunk, amint rátekintünk a 10 parancsolatra. Az első az új erkölcsiség témája. Az új erkölcsiség visszamegy a törvényadás elé. Lényegében azt már az Éden kertjében megkapta az emberiség, amikor az első ember engedetlenkedett Isten parancsának. Az új erkölcsiség létezett már az özönvíz előtt és az özönvíz után. Ma nagyon is távol van attól, hogy új legyen. Szeretjük azt gondolni, hogy kifinomult bűnösök vagyunk. Pedig nem vagyunk, hanem éppen olyan kegyetlen bűnösök vagyunk, mint bárki volt a múltban. A 10 parancsolat odaállít minket Isten mértéke elé. Egyetlen ember sem veheti könnyedén a 10 parancsolatot. A Blackwell szigeten volt egy nagy temető a bűnözőknek. Az egyik síron ezt a föliratot lehetett látni. Itt fekszenek John Smith maradványai, aki szembeszáll teremtőjével, játszadozott a 10 parancsolattal, és 35 éves korában távozott az életből. Siratja, édesanyja és felesége. Senki más nem sír fölötte. Nyugodjék békében. Ez a sírfelirat leírt egy embert, aki próbálta semmibe venni Isten törvényét. Senki sem játszadozhat a 10 parancsolattal úgy, hogy később elmenekülhetne Isten büntetésétől. Gyakran azzal vádolják Isten kegyelmének prédikátorait, hogy nem helyesen értékelik a törvényt. Azzal vádolják őket, hogy megvetik, elutasítják a törvényt, és lényegében azt tanítják, hogy nem törvény által üdvözülünk. Azt lehet megszegni és lábbal tiporni minden következmény nélkül. Ez egyáltalán nem így van. Ellenkezőleg, minden prédikátor, aki Isten kegyelmét tanítja, és azt helyesen látja, hogy hit által van megváltásunk, rájön a törvény magasztos jellegére. Pál apostol válaszol-e problémára a római levél 6. részének 1. és 2. versében, amikor ezt írja. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Barátom, ha azt gondolod, hogy továbbra is bűnben élhetsz, és megszegheted a 10 parancsolatot, ahogy akarod, akkor nem nyersz megváltást Isten kegyelméből. Ha tényleg megváltást nyertél, akkor igyekszel Istennek tetszeni, és kívánod tenni akaratát, amit kijelent a 10 parancsolatban. Ezért azt hiszem, hogy Isten kegyelmének valamennyi prédikátora tisztelettel és hódolattal viszonyul Isten törvényéhez. Ahogy a zsoltáros írja, ó, mennyire szeretem törvényedet! Az az én elmélkedésem egész napon át. Mi a törvény? Valaki úgy határozta meg, hogy az Isten gondolatának az átirata. Ez téves definíció. A törvény Isten gondolatának kifejeződése arról, hogy milyennek kellene az embernek lennie. A törvényben egyáltalán nincs kegyelem vagy irgalom. A törvény Isten szent akaratának a kifejeződése. A zsoltáros ezt írja a 19. zsoltár 8. versében. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. A törvény megkívánja az ember tökéletességét. Még sohasem találkoztam olyan emberrel, aki elérte volna Isten mértékét. A törvény nem valami ködös gondolat, és annak semmi köze sincs a jó szándékokhoz. Az megköveteli a tökéletes engedelmességet, mert az Úr törvénye tökéletes. Az Úr törvénye helyes. A helyesről és helytelenről való elképzelésünket színezi a környezetünk, és az a tény, hogy bukott a természetünk. A törvény Isten kinyilatkoztatása. Isten meghúzta a határvonalat a jó és a rossz között. Honnan tudjuk, hogy mi a helyes? Isten megmondja nekünk, hogy mi a jó. A mai generáció szabadságot akar, és egyúttal megkérdőjelezi, hogy mi a helyes. Mi a rossz abban, hogy lopunk? Kérdezik. Semmi baj nincs abban. Pedig ez olyan, mint a ne ölj parancsolat, mert azt mondják, hogy helytelen, ha a kormány kivégzi a bűnözőket. Milyen következetlen a tömeg? Mennyire tudatlanok a törvénnyel kapcsolatban? Mi a rossz a hazugságban vagy a lopásban? Az, hogy Isten azt rossznak tekinti. Talán így szólsz. Ez az emberiség javát szolgálja. Természetesen, a törvény csodálatos volna, ha az ember meg tudná tartani. Az ember azonban képtelen a törvény megtartására. És a börtönök, az ajtók zárai és az a tény, hogy alá kell írnunk 10 papírlapot, amikor kölcsönt kérünk a banktól, mert nem bíznak bennünk, ez mind aláhúzza ezt a tényt. Volt olyan idő, amikor az ember szava kötelező volt, de többé nem az. A törvény a norma az emberi viselkedésre. A lopás, a hazugság, a házasságtörés azért bűn, mert Isten azt mondja, hogy bűn. A törvény sohasem hajtja végre önmagát. A törvényadónak van hatalma erre. Isten végrehajtja törvényét hatalmas erővel. Vedd például a gravitáció törvényét. Fölmehetsz olyan magasra, amilyenre akarsz, de jobb, ha nem ugrasz le onnan. A gravitáció működik, és azt nem lehet megváltoztatni. Azt gondolhatod, hogy megteheted, de hosszú távon te veszítesz. Sokan úgy vélik, hogy megszeghetik a 10 parancsolatot minden oldalról, és mégis boldogulnak az életben. Ez emlékeztet annak az embernek a történetére, aki leugrott a New York-i Empire State Building tetejéről. Amint zuhant lefelé, és már elérte az 50. emeletet, akkor valaki kinézett az ablakon, és ezt mondta neki: hogy vagy? Az ember visszaszólt: eddig minden rendben. Ott még nem érvényesítette hatását a gravitáció törvénye. 50 emelettel lejjebb az ember már rájött, hogy nem nagyon jól érzi magát. Érdekes, hogy a törvényt végre kell hajtani ahhoz, hogy törvény legyen, és Isten ezért mondja az Ezékiel könyve 18. részének 4. versében: amelyik lélek vétkezik, annak kell meghalnia. A törvényt végre kell hajtani, és a törvényszegőnek meg kell bűnhődnie bűnéért. Van egy másik nézet is, amelyet helyesbíteni kell, és ez a törvény és a kegyelem összekeverése és egy rendszerbe foglalása. A törvénynek és kegyelemnek ugyanabban a rendszerbe kényszerítése megfosztja a törvény fenségétől és értelmétől. Nincs szeretet a törvényben. Nincs kegyelem a törvényben. A kegyelmet is megfosztják jóságától és dicsőségétől, amikor összekeverik a törvénnyel. A kegyelemtől elveszik csodáját és vonzását. A bűnös szükségletei nem akkor teljesülnek be, amikor a törvény és a kegyelem összekapcsolódik. A törvény lefekteti azt, hogy mit kellene az embernek tennie. A kegyelem azt fekteti le, hogy kicsoda Isten. A törvény fenségét föl kell ismernünk. A törvény kinyilatkoztatja, hogy kicsoda Isten, és leírja az Isten és az ember közti hatalmas, ásító szakadékot. Pál föltette a kérdést a galatáknak: mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt? Galata levél, 4. rész, 21. vers. Jó, ha odafigyelsz arra, amit a törvény mond, mert az embert a 10 parancsolat mérlegében mérik le, és akkor híjával találtatik. Nem másokhoz kell hasonlítanod magadat. Nagyon könnyű az embernek a hegytetőről lenéznie egy másik emberre, aki a hangyaboly tetején áll, és ezt mondani: én magasabban állok, mint te. A hegyen levő ember azonban semmilyen magaslaton nem áll, ha a holdhoz vagy az égbolt magasságához hasonlítja helyzetét. Csak nem érjük magunkat Isten mértékéhez. A törvény azt is elmondja, hogy ki az ember, és mennyire képtelen áthidalni a saját maga és Isten közti szakadékot. A római levél 3. részének 19. verse ezt mondja: tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Pál ezt is mondja a római levél 8. részének 3. versében. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdonfiát küldte el bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben. A bűn nem Isten törvényében, hanem bennünk van. A törvény tükör, mint ahogy már láttuk, ami bemutatja az ember bűnös állapotát. Sokan belenéznek a tükörbe, és azt gondolják, hogy minden rendben van. Ez emlékeztet arra a mesére, amelyben a királynő beletekintett a tükörbe, és ezt mondta. Tükröm, tükröm a falon, ki legszebb a világon? Azt akarta, hogy a tükör őt tartsa a legszebbnek. De a tükör megmondta az igazat, hogy nem ő a legszebb, hanem valaki más. Érdekes tény, hogy napjainkban sokan néznek bele a tükörbe, a 10 parancsolatba, Isten igéjében, és aztán ugyanezt mondják. Tükröm, tükröm a falon, ki legszebb a világon? A különbség az, hogy ők adnak választ a saját kérdésükre, és ezt mondják. Én vagyok a legszebb. Azt gondolják, hogy megtartják a törvényt. Barátom, szükséged van beletekinteni a tükörbe még közelebbről, és meg kell engedned, hogy a tükör adjon választ kérdésedre. A törvény sohasem tette az embert bűnössé, hanem kinyilatkoztatta azt a tényt, hogy az ember bűnös. A törvényt azért kaptuk, hogy az ember Krisztushoz kerüljön, mint ahogy már láttuk. A törvény, ami tanítónk volt, hogy kézen fogjon minket, oda vezessen a kereszthez, és ezt mondja, kicsi ember, neked megváltóra van szükséged, mert bűnös vagy. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, köszönöm, hogy nem a törvény mérlegében ítélsz meg engem, hanem a kegyelem mérlegébe helyezel, ahol megtudom és meglátom, hogy az Úr Jézus Krisztus vére által teljesen megtisztulhatok, és igazzá válhatok a szemedben. Add, hogy nagyra értékeljem ezt az ajándékot, és igyekezzem hálás gyermeketként élni életemet. Ámen.